Hóseás könyve 1-4. fejezetig. Hóseás az első versben elhelyezi időben proféciáját. Amíg ő Izrael északi királyságában profétált, a déli királyságban, Júdában Ézaiás proféta szolgált. Bevezetőjében ugyanazokat a királyokat sorolja fel, akik Ézaiás szolgálata idején is uralkodtak, vagyis Hóseás és Ézaiás kortársak voltak. Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Béri fiához szólt, Uzziának idejében. Ézsaiás proféciája az Ézsaiás 6-ban így kezdődik. Uzziá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Ekkor kezdődött Ézsaiás szolgálata, ami aztán jelentős hatást gyakorolt majd Ezékiás királyra. Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Béri fiához szólt, Uzziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében, és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának az idejében. Érdekes, hogy Hóseás csupán Jeroboámot említi Izrael királyaként, pedig Jeroboám halála után még sok király került Izrael élére. Jeroboám halálát követően azonban Izraelben beköszöntött az anarchia. Jeroboám volt az ország utolsó királya, akihez Isten még szólt, de Jeroboám meggyilkolását anarchia követte. Cselszövések és merényletek sorozata, és maga Hóseás sem ismeri el a többi királyt, akik Jeroboámot követték a trónon. Pedig Hóseás proféciái mindenekelőtt Izraelnek szólnak. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr. Menj, védj feleségül egy paráznanőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Később Hóseás könyvének 12. fejezetében az Úr így szól Hóseáson keresztül. Mert én szólottam a prófétákhoz, én sokasítottam meg a látásokat, és én szólottam hasonlatokban a proféták által. A hasonlat összehasonlít egy adott dolgot egy másikkal, és így fest róla egy képet. Például párhuzamot von a szellemi és a földi dolgok között. Hóseáshoz is hasonlatokban szólt az Úr, és kérte, hogy egy paráznanőt vegyen feleségül. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy Hóseás felesége már akkor is prostituált volt, amikor Hóseás őt feleségül vette, illetve amikor gyermekei születtek. Isten úgy szól róla, hogy ismeri a szívét és a természetét. Előre látja, hogy hűtlen lesz majd Hóseáshoz, el fogja hagyni őt, és a prostituált életet választja. Isten a nő hűtlen természetére utalva megparancsolja Hóseásnak, hogy vegye őt feleségül. Egyesek szerint itt pusztán egy allegóriáról van szó, és szerintük Hóseás valójában nem is nősült meg. Én azonban ezt a változatot képtelen vagyok elfogadni. Véleményem szerint Isten azért mondta Hóseásnak, hogy vegye feleségül ezt a nőt, akiről Isten tudta előre, hogy hűtlen lesz, hogy párhuzamot vonhasson Hóseás hűtlen felesége és Izrael népe között. Izrael is hűtlenné vált Istenéhez. Isten menyasszonyává tette Izraelt, megáldotta és elárasztotta szeretetével, ő azonban elfordult Istentől. Ennek a képe rajzolódik itt ki előttünk. Mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Ő elment és elvette Gomért, Diblaim leányát, a teherbe esett és fiút szült neki. Akkor ezt mondta neki az Úr. Nevezd el Jezreelnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntettem Jéhu házát a jezreeli vérontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. Azon a napon összetöröm Izrael íját a jezreeli völgyben. Ebben az igeversben arra a történelmi időszakra találunk utalást, amikor Jéhu lett Izrael királya. A korábban említett király Jeroboám is Jéhu leszármazottja volt. Jéhu annak idején erőszakkal ragadta magához a hatalmat. A gonosz Áhábnak 70 fia élt még Szamáriában Jéhu idején. Ezért Jéhu követeket küldött a város véneihez, és Áháb fiainak nevelőihez, akik ezt mondták. Választatok ki Áháb fiai közül egyet, az gyűjtsön maga mellé embereket, majd jöjjön ki a városból, hadd ütközzünk meg. Erre azok igen megijedtek, és így kiáltottak. Hiszen két király sem állhatott meg vele szemben, hogyan állhatnánk meg mi? Így hát megüzenték Jéhúnak, hogy nem akarnak ellene harcolni, hanem a békés megegyezés útját választják. Szolgáid vagyunk, és bármit parancsolsz nekünk, megtesszük. Jéhú így válaszolt. Ha valóban a szolgáim vagytok, akkor vegyétek fejét Áháb 70 fiának, és hozzátok ki fejüket elén. Így mészárolták le Áháb király 70 fiát, majd fejüket kosarakba rakták, elküldték Jéhúnak, és két rakásba lerakták Jezreel völgyében. Ezért kellett Hóseás fiát Jezreelnek nevezni. Emlékeztetőül Jéhú véres tettére, amellyel kiirtotta Áháb leszármazottait. Az Úr a prófétán keresztül ítéletet is hirdetett felette a vérontásért, mivel azonban Jéhú nagyon buzgolkodott az Úrért, ennek bizonyítékaként pedig összegyűjtötte az Áháb által hivatalba állított Bál prófétákat, és mindegy szálig megölte őket, ezért az Úr megengedte, hogy Jéhú leszármazottai uralkodjanak Izraelben 4 generáción át. Jeroboam király volt éppen a 4. generáció. Halála után Zekária lett Izrael királya, de Zekária csak rövid ideig uralkodhatott. Kisvártatva merénylet áldozatává lett. Hóseás nem sokkal Jeroboam halála előtt írja mindezt, amikor Isten azt mondja. Most már betelt a pohár. Fiadat Jezreelnek nevez, hadd jusson eszükbe az a rémtett, amit Jezreel völgyében elkövettek, amikor két rakásba állították Áháb 70 fiának fejét. Hamarosan megbosszulom ezt a véres tettet. Nevezd fiadat Jezreelnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhú házát a jezreeli vérontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. Azon a napon összetöröm Izrael íját a jezreeli völgyben. Gomer újból teherbe esett, és leányt szült. Akkor ezt mondta Hóseásnak az Úr, nevezd őt így, nincs irgalom, vagyis Ló Ruhamábnak, mert nem leszek többé irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg neki. Milyen szomorú az a nap, amikor Isten azt mondja, hogy többé nem lesz irgalmas. A nép egyébként is pusztán Isten irgalmából létezett. Isten olyan irgalmas volt velük. De ha Isten irgalmát elveszítik, akkor semmi sem marad. Nagyon komoly ítéletet hirdette át felettük Isten. Ló Ruhabám, mert nem leszek többé irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg nekik. És Izraelt hamarosan elpusztítják az asszírok. Mivel Hóseás Ezékiás király uralkodásának idejében is élt, végignézhette az északi királyság pusztulását. De aztán így szól az Úr. Júda házához, vagyis a déli királysághoz azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem meg őket. Az asszírok az északi királyság leigázása után a déli királyságra támadtak, Ezékiás király uralkodásának idején. Ekkor Ézsaiás próféta odament Ezékiáshoz, és így szólt. Nem neked kell megvívnod ezt a csatát. Az Úr harcol majd értetek. Ez a harc az övé. Az Úr előttetek pusztítja majd el az asszírokat. Az asszírok körülfogták a várost, és az abban az időben szokványos stratégiát követték. Elvágták az élelmiszer utánpótlás útját, és a város ostromlása helyett, mely általában számottevő emberáldozatot követelt, inkább a városlakók kiéheztetését választották. Emellett követeket is küldtek Ezékiáshoz, hogy adják meg magukat. Az Úr viszont arra bátorította a népét, hogy maradjon veszteg, és meglátja majd az Úr szabadítását. És így is lett. Egyik reggel, amikor a városlakók felébredtek, és kikukucskáltak a városfalon, hogy megnézzék, mi történik az asszír táborban, látták, hogy az egész asszír hadsereg megsemmisült. Aznap éjjel az Úr angyala haladt át a táboron, és egy éjszaka leforgása alatt 185 000 asszír katonát ölt meg, akik pedig életben maradtak, azok mind hazamenekültek Asszíriába. Valóban az történt tehát, amit az Úr Hóseáson keresztül megjövendőlt. Bár többé nem irgalmazott Izraelnek, Júdával irgalmasan bánt, és megsegítette őket. Isten egy angyallal mentette meg őket, aki az asszír táboron áthaladva egy éjszaka alatt megsemmisítette a hadsereget. nem íj, nem is kard, vagy lovak és lovasok mentették meg Júdát. Júda egyedül Isten irgalma miatt menekült meg. Miután elválasztotta Nincs Irgalom nevű lányát, újból teherbe esett és fiút szült. Az Úr pedig ezt mondta. Nevezd őt így, nem népem, azaz Loámi, mert nem vagytok az én népem, én sem vagyok a tietek. Mintha Isten azt mondaná, nincs több irgalom. Nevezd fiadat Loáminak, mert nem vagytok többé a népem, és én sem vagyok többé az istenetek. Mindez arra utal, hogy Hóseás felesége ekkor már hűtlenné vált férjéhez, és Loámi nem Hóseás fia volt. Ez azonban egy hasonlat is volt, amelyben Isten megmondta Izraelnek, hogy nincs több irgalom. Izrael többé nem az ő népe, és ő sem lesz az istenük többé. Isten meghúzta a vonalat, a kapcsolat pedig megszakadt. Ennél messzebbre már nem is juthat az ember, amikor Isten maga mondja, hogy vége. Többé nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a ti istenetek. Többé semmi közünk egymáshoz. Ez talán a legsötétebb Izrael elleni profécia. De ugyanezen a helyen találjuk az egyik legbíztatóbb proféciát is, amely Isten jövőbeli munkájáról szól az izraeliek között. De bár megszüntettem velük a kapcsolatot, és többé nincs számukra irgalom, de lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik, nem vagytok népem, ezt mondják. Az élő Isten fiai vagytok. Összegyűlnek majd Júda fiai és Izrael fiai, és egyetlen fejedelmet választanak maguknak. Eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezréel napja. Ugyanezen a helyen tehát Jezréelben, ahol Isten azt mondja, hogy többé nem vagytok az én népem, ugyanezen a helyen mondja majd nekik Isten a jövőben, hogy a népem vagytok. És annyi lesz Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton. Ez a profécia arra a dicsőséges időszakra utal, amikor Isten újra kijönti kegyelmét és szeretetét Izraelre, és elvégzi bennük csodálatos munkáját. Napjainkban sokan beleesnek abba a hibába, hogy az újszövetségi Biblia magyarázatukban Izraelt automatikusan kizárják Isten kegyelméből és irgalmából, sőt kijelentik, hogy Isten végérvényesen befejezte munkáját Izraellel, és most már az egyház lett Izrael. Pál apostol az egyháznak írva utal arra, hogy bennünket, akik egykor távol voltunk Istentől, magához vont az Úr, és beoltott a szőlőtőbe. Pál tehát utal arra, hogy mi, vagyis az egyház Isten áldásait élvezzük. Helytelen azonban azt állítani, hogy az egyház lett Izrael. Pál azt mondja, hogy hitáltal Ábrahám gyermekei vagyunk, de nem Izrael vagyunk, és nem rajtunk teljesülnek be azok az ígéretek, amelyeket Isten Izraelnek tett. Helytelen ezért az egyházat Izraelként értelmezni. Hadd említsek egyetlen okot, többre amúgy sincs szükség, bár ennek számos oka van. Itt Hóseás könyvében a következő kép tárul elénk. Hóseás feleségül veszi a nőt, aki később elhagyja őt, és prostitúcióra adja a fejét. De Isten azt mondja Hóseásnak, hogy menjen, vásároljon vissza, és fogadja vissza feleségét. Ez a hasonlat önmagában is kizárja annak a lehetőségét, hogy az egyház legyen Izrael szellemi értelemben. Az egyház ugyanis Krisztus pompás ruhába öltöztetett szűz mennyasszonya, aki férjét Krisztust várja, nem pedig egy parázna nő, akit paráznasságából pénzért kell megváltani. Így hát ne engedjétek, hogy egyesek, akik bibliatudósoknak vallják magukat, arról győzzenek meg benneteket, hogy Isten egyszer is mindenkorra elfordult Izraeltől, elvetette őket, és bennünket oltott be Izrael helyére. Isten még korán sem fejezte be munkáját Izraellel, sőt, még a legsötétebb időszakban is, amikor maga Isten mondja a népének, hogy nem népem többé, mégis emlékezteti őket. Egy napon ugyanazon a helyen mondja majd nekik, hogy Izrael az ő népe, és újra munkálkodni kezd majd bennük. Mondjátok testvéreiteknek, népem! És nővéreiteknek van irgalom. Vagyis mondjátok atyátok fiainak, ami, és a húgaitoknak ruhámá. Figyeljük meg, hogy a második fejezethez érve eltűnt a negatív felhangú ló előtag, a loámiból és a loruhamából. Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert ő nem feleségem, és én sem vagyok a férje. Tüntesse el arcáról a paráznaság jelét, és melléről a házasságtörés jelét. Különben levetkőztetem, és olyan mesztelenné teszem, amilyen születésekor volt. Olyanná teszem, amilyen a puszta, olyanná változtatom, amilyen a szikkadt föld, és szomjan hagyom halni. Fiainak sem irgalmazok, mert paráznaságából születtek. Hiszen paráználkodott az anyjuk, gyalázatos volt szülőjük, mert ezt mondta. Elmegyek a szeretőim után. Ők adnak nekem kenyeret és vizet, gyapjút és lent, olajat és italt. Azért most elrekeztem az útját tövissel, kerítést húzok elé, nem talál rá ösvényeire. Futkos majd a szeretői után, de nem éri el őket, keresi őket, de nem találja. Ezért azt mondja, visszamegyek első férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, mint most. Izraelre tehát addig a vándorlás és a nyomorúság időszaka vár, amíg ezt nem mondja. Visszamegyek első férjemhez, visszatérek Istenemhez. Jobb dolgom volt ott akkor, mint most. Így szólt az Úr. Nem tudta, hogy én adtam neki gabonát, mustot és olajat. Ezüstöt is bőven adtam neki meg aranyat, amit a Baára költöttek. Azért elveszem tőle a gabonát aratás idején, a mustot is szüret idején. Letépem róla a gyapjút és a lent, amely szemérmét takarja. Nem ismerték fel, hogy az áldásokat Isten öntötte ki rájuk. Amikor Isten megállt, sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az áldás Istentől származott. Amerikához is milyen kegyelmes volt az Úr, de erről hamar megfeledkeztünk. Helyette inkább a demokrácia vívmányait és a piacgazdaság előnyeit magasztaljuk, ilyen dolgoknak tulajdonítjuk Amerika nagyságát, miközben elfelejtjük, hogy Isten adta a kukoricát, az olajat, a bort, az aranyat és az ezüstöt. Isten tett bennünket naggyá. Mégis milyen könnyen elfelejtjük, hogy kitől is származnak az áldások életünkben. És ennek eredményeként pedig visszaélünk az áldásokkal, amelyeket Isten öntött ki ránk, és Isten ellen használjuk azokat. Izrael népe is ezt tette. Fogta a bort és az olajat, amelyet Istentől kapott, és áldozatként ajánlotta fel a Baálnak. Fogta az aranyat és az ezüstöt, amelyel Isten megáldotta őket, és Baál, illetve Molek szobrocskákat készített belőle, hogy azokat imádja. Isten áldásait Isten ellen fordították. És hány példát látunk erre ma is? Hány ember kapott csodálatos tehetséget Istentől? Például gyönyörű szép hangot, és azzal Isten káromló dalokat énekel. Egyesek rendkívül tehetséges írók, de pornográf anyagokat vetnek papírra. Fogják azt az ajándékot, amit Istentől kaptak, és az Úr ellen használják. Egyesek brilliáns elmét kaptak Istentől, és kiváló gondolkodók, de tehetségüket arra használják, hogy bebizonyítsák, nincs Isten, illetve hogy lerombolják azok hitét, akik Istenben bíznak. Erre mondja Isten, azért elveszem tőle a gabonát aratás idején, a mustot is szüret táján, ha visszaérsz Isten áldásaival, akkor Isten elveszi azokat tőled. És hányan veszítették el azt, amit Istentől kaptak, pontosan azért, mert visszaéltek vele? Isten így folytatja. Most leleplezem csupasz testét szeretői szeme láttára, senki sem menti meg tőlem. Megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepnapját. Elpusztítom szőlőjét és fügefáját, amelyekről ezt mondta. Az én keresményem ez, amelyet szeretőim adtak. Vadonná teszem azokat, hadd pusztítsa a mezei vad. Megbüntetem azokért a napokért, amelyeken a baáloknak tömjénezett, gyűrűvel és nyaklánccal ékesítette magát, úgy ment a szeretői után, engem pedig elfelejtett, így szól az Úr. Isten tehát vádat emel Izrael ellen, mert hamis istenek imádatára adták a fejüket, őket követték, az Úrról pedig megfeledkeztek. Azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Ez a profécia arra az időszakra vonatkozik, amikor a nagy nyomorúság idején Isten Izrael népének egy részét a pusztába viszi, ahol 3,5 éven át védelmezi majd őket. A Jelenések 12-ben azt olvashatjuk, hogy Isten sasszárnyakat ad majd nekik, hogy a pusztába repülhessenek, ahol 3,5 éven át táplálja majd őket. Jézus is utalt erre a napra, és így szólt. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Az igében is arról olvashatunk, hogy Isten majd megóvja és gondjukat viseli a pusztában, és elrejti őket, amíg elmúlik az Úr haragja, vagyis a nagy nyomorúság. Azért most én csábítom őket. Isten újra elkezd majd munkálkodni Izrael népében, és a nagy nyomorúság idején megóvja őket a törvénytiprótól. Azért most én csábítom őt. Elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Azután visszaadom szőlőjét, és az Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ákor völgye Jerikótól Bételig húzódik, az Ákor kifejezés pedig bajt jelent. Miután Izrael népe bevette Jerikó városát, és megkezdte annak a földnek az elfoglalását, amelyet Isten nekik adott, Aj városhoz érkeztek. Ekkor Józsué embereinek az az ötlete támadt, hogy a teljes haderő helyett mindössze pár embert küldjenek Ajba, hogy az aprócska várost meghódítsák. Így is történt, csak hogy az ái férfiak szembeszálltak velük, és megverték őket. Józsué emberei pedig fejvesztve menekültek vissza a táborba. Józsué ekkor arca borult az Úr előtt, és imádkozni kezdett. Az Úr pedig így válaszolt. Kelj föl, miért estél arcra? Győzelmet arathattatok volna, de bűn van a táborban. Az Úr tehát ott Ákornál megmutatta Józsuénak, hogy az egyik izraeli vétkezett, mert megtartotta magának a Jerikóban szerzett zsákmány egy részét, miközben a teljes zsákmány az Urat illette volna. Amikor a nép belépett az ígéret földjére, Isten kijelentette, hogy az első zsákmány őt illeti, míg az összes többi szerzeményt eloszthatják majd maguk között. Az első zsenge azonban mindig Istent illeti, vagyis ebben az esetben ez a Jerikóban szerzett zsákmányt jelentette. Ákán azonban Jerikó bevételekor megpillantott egy csodaszép sineári köntöst a zsákmányban, így azt elvette és elásta a sátrában. De az Úr fényderített Ákán bűnére ott az Ákor völgyében, így a völgyet bajnak nevezték el, mert Ákán bajt hozott ott a népre. Ebben az igeversben azonban azt olvassuk, hogy Ákor völgyét egy napon a reménység kapujává teszi majd Isten. Azután adom vissza szőlőjét, és az Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Amikor a nagy nyomorúság végén az Úr visszatér, és ezek az emberek is visszatérnek a pusztából Izraelbe Ákor völgyén át, úgy énekelnek majd, mint sok évvel korábban Józsué idejében, amikor beléptek arra a földre, amelyet Isten ígért nekik. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. A Baál kifejezés a pogányok nyelvén urat jelentett, Isten tehát azt mondja, hogy akkor majd nem uruknak nevezik őt, hanem férjüknek. Kiveszem szájából a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszómászó állatokkal. Kiírtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Az itt olvasottak megegyeznek az Ézsaiásban található proféciával, amelynek értelmében az emberek kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Az állatokkal is szövetségre lépnek, többé nem lesznek vadak. Akkor majd a bárány a farkassal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. Az állatvilágba is békesség költözik ismét. Abban az időben a hölgyeknek nem kell majd félniük a kígyóktól és a pókoktól, mert Isten békességet teremt az egész földön. Nem lesz több háború. Az emberek békében és biztonságban élhetnek. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Ez a profécia a jövőben teljesedik majd be, amikor Isten elvégzi dicsőséges munkáját Izrael népében. Azon a napon meghallgatom, így szól az Úr, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezreelt. Mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. A nem népemnek azt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Isten tehát helyreállítja Izraelt. Emlékezzünk csak, hogy mit mond Péter az apostolok cselekedeteiben. Őt azonban az égnek kell befogadnia mindaddig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Péter itt a dolgok újjáteremtéséről, pontosabban arról a helyreállításról beszél, amelyre Hóseás is utal a fenti ige szakaszban. Nem egy általános értelemben vett, minden emberre vonatkozó helyreállításról van itt szó, hanem Izrael népének helyreállításáról. Az Istennel való kapcsolatuk helyreállításáról, amikor újra azt mondják, hogy te vagy a mi Istenünk. Isten pedig azt mondja, hogy az én népem vagytok. És Isten újra kijönti rájuk irgalmát és szeretetét. Ezt mondta nekem az Úr, mondja Hóseás. Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordulnak, és szeretik az aszú szöllőt. Más szóval tehát így szól Isten Hóseáshoz. Fogad vissza a feleségedet, szeresd őt, annak ellenére, hogy elhagyott és paráználkodott. Mégis menj és fogadd őt vissza, és szeresd őt újra. Megvettem az asszonyt 15 ezüstért és másfél homér árpáért. Egy rabszolga szokványos ára 30 ezüst volt. Hóseás viszont 15 ezüstért vásárolja vissza a feleségét, ami arra enged következtetni, hogy a felesége nagyon mélyre lecsúszott, és nagyon rossz állapotban volt. Valószínűleg megbetegedett és teljesen legyengült, még a szépségét és vonzalmát is elveszítette, hiszen féláron mindössze 15 ezüstért bocsátották őt áruba, illetve másfél homér árpáért, vagyis nagyjából 500 liter takarmányért. És mondám neki, sok ideig ülsz nálam, nem paráználkodol, és nem leszel férfié, én is így leszek te irántad. Vagyis amikor Isten helyreállítja majd a népet, sokáig ülnek majd nála, és nem lesznek más férfié, ahogy Isten is csak neki körzi majd meg magát. Hosszú ideig élnek majd Izrael fiai is király és vezér nélkül, áldozat és szent oszlop nélkül, éfód és házi bálvány nélkül. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Úrukat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Bizony igaz, hogy Izrael hosszú ideje van király, illetve áldozatok és papság nélkül. Az éfód a papi viselet részét képezte. Izrael már régóta nem mutat be áldozatokat, de Isten egy napon ezt is helyreállítja, amikor Jézus Krisztus visszatér, Dávid trónjára ül, majd megerősíti és megszilárdítja azt törvénnyel és igazsággal. Érdekes, hogy Hóseást arra kéri az Úr, hogy vásárolja vissza a feleségét. Erről a mézes kalács emberke története jut eszembe. Volt egyszer egy kislány, aki mézes kalácsembert készített. Kivette a sütőből, és megcsodálta szépségét, majd mazsolát rakott az arcára szemnek, és kabátjára gomboknak. Éppen befejezte, amikor a mézes kalácsember hirtelen felpattant, kiugrott a tenyeréből, és futásnak erett. A kislány utána iramodott, de csak ennyit hallott a távolból. Én vagyok a mézes kalácsember, futhatsz, mint a nyúl, de sosem érhetsz utol engem. És igaza volt. A kislány valóban nem érte utol, így pityeregve hazabandukolt. Másnap azonban, amikor az utcán a kirakatokat nézegette, a pékség ablakában különös alakra lett figyelmes. Széles vigyorral az arcán ott feküdt az egyik tálcán a mézes kalácsember. Több sem kellett a kislánynak, berohant az üzletbe, és kérte a mézes kalácsembert. 10 fillér lesz, jött a válasz. De hát ő az én mézes kalácsemberem, én sütöttem, felelte a kislány. Akkor is 10 fillér lesz. Így a kislány hazasietett, felnyitotta a perseit, kivette egy 10 fillérest, visszarohant az üzletbe, elővette a pénzt, és így szólt. Most már kérem a mézes kalácsember kémet. Erre a férfi kivette a mézes kalácsembert a kirakatból, és átnyújtotta a kislánynak, aki szorosan átölelte, és hazáig ezt hajtogatta örömében. Most már tényleg az enyém vagy, mert én készítettelek, és meg is vettelek. És milyen gyönyörű kép ez. Isten is ezt mondja Izraelnek. Most már tényleg az enyém vagy, mert én teremtettelek, sőt, meg is vásároltalak. És ez a megváltás története. Az Úr megragadott bennünket, és közel vont magához. Jézus is ezt mondja nekünk. Most már tényleg az enyém vagy. Enyém vagy pusztán azért is, mert én teremtettelek. Sőt, most már meg is vásároltalak. Te ugyan elfutottál előlem, de én kifizettem érted az árat, és megváltottalak. És így volt ez a feleséggel is. Hósiás kiváltotta, ő pedig nála maradt. És Isten esetében is így volt, Jézus megvásárolta Izraelt, de Izrael hosszú ideig él majd király és papság, illetve áldozatok nélkül. És valóban ez is történt. Lapozzunk előre Hósiás könyvében a 6. fejezethez, és nézzük meg, hogy mit mond itt Izraelnek. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. 2 nap múltán életre kelt, 3. napra föltámaszt bennünket, és élünk majd ő előtte. Péter levelében azt olvassuk, hogy az Úr előtt 1 nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint 1 nap. És nézzük csak még egyszer a Hósiás 6-ban szereplő igerészt. 2 nap múltán életre kelt, 3. napra föltámaszt bennünket, és élünk majd ő előtte. Érdekesnek és fontosnak tartom, hogy Izrael áldozati rendszer is papság nélkül élt csaknem 2000 éven át. 2 nap múltán életre kelt, 3. napra föltámaszt bennünket, és élünk majd ő előtte. A 3. 1000 éves időszak Krisztus 1000 éves uralkodása lesz majd, amikor Isten újra kijönti áldását Izrael népére, és Izrael ott él majd előtte. Hósiás bámulatos proféciája ez, amely bizonyos értelemben kapcsolódik a 3. fejezethez. Ott ugyanis azt olvassuk, hogy a váltságdíj kifizetése után sokáig élnek még papság és áldozatok nélkül, de végül ezeket is helyreállítja majd Isten. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. És ezzel elérkeztünk Hósiás könyvének 2. részéhez. Halljátok meg az Úr igéjét, Izrael fiai! Pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban. Esküdöznek és hazudoznak, ölnek, lopnak és paráználkodnak, betörnek, és vérontás vérontást ér. Ez tehát Isten vágya ellenük. Ahogy ezt az ige szakaszt olvasom, eszembe jut jelenlegi helyzetünk. Nincs igazság, nincs hűség, nem ismerik Istent az országban, hanem esküdözéssel, hazudozással, gyilkossággal, lopással és házasságtöréssel szennyezik be az országot, és vérontás vérontást követ. Ezért így szól az Úr. Ezért gyászolni fog az ország, és elalél egész lakossága a mezei vadakkal és az égi madarakkal együtt, még a tenger halai is halomra pusztulnak. De senki se pereljen, senki se vádaskodjék. Veled van perem, te pap. El fogsz bukni nappal, elbukik a próféta is veled együtt éjjel, anyádat is elpusztítom. Elpusztul népem, mert nem ismeri Isten. Véleményem szerint az egyik szomorú dolog még napjaink gyülekezetével kapcsolatban is az, hogy nem tanítják Isten igéjét, ez pedig ahhoz vezet, hogy az emberek nem ismerik Istent. Már csak elolvashatnátok azt a sok-sok levelet, amit hetente kapok. Összeszorul a szívem, amikor olyanoktól kapok levelet, akiket munkájuk egy másik államba szólított, vagy másokból egyszerűen csak elköltöztek. Már az egész környéket tűvé tették egy olyan gyülekezetért, ahol Isten igéjével táplálnák őket, és Isten igéjét tanítanák nekik a maga egyszerűségében. De nem találnak ilyen helyet. Így hát írnak nekem és megkérnek, nem imádkoznék-e azért, hogy az ő városukban is induljon el egy kávali csepa. Több tucat levél sorakozik az irodámban olyanoktól, akik egy olyan gyülekezetre vágynak, ahol Isten igéjét tanítanák. Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent. mivel te megvetetted ezt az ismeretet, én is megvetlek. Nem leszel papom. Nem törődtél Istened tanításával, én sem törődöm fiaiddal. A baj Izraelben a papsággal és a profétákkal kezdődött. A papság romlottá vált, és többé nem töltötték be küldetésüket, hogy az embereket Isten törvényére tanítsák. Ők maguk sem ismerték Isten törvényeit. Elfelejtették azokat, de akkor hogyan is taníthatnák rá a népet? Minél többen lettek, annál többet vétkeztek ellenem, de dicsőségüket gyalázatra változtatom. Népen vétek áldozatából élnek, azért azt kívánják, hogy vétkezzen. Úgy jár a pap is, mint a nép. Megbüntetem utaiért, megfizetek neki tetteiért. Esznek majd, de nem laknak jól. Paráználkodnak, de nem szaporodnak, mert elhagyták az urat, nem ügyelnek rá. Paráznaság, bor és muszt elveszi az észt. Népen fától kér tanácsot, és a bot ad nekik kijelentést. Már nem Istentől kérnek tanácsot, hanem apró faszobrocskáktól, amelyeket bálványként készítettek maguknak. A parázna lelkület tévelygésbe visz, paráználkodnak Istenük tisztelete helyett. Hegytetőkön áldoznak, dombokon tömjéneznek, cserfa, nyárfa és tölgyfa alatt, mert kellemes az árnyékuk. Babonából bizonyos fák árnyékában tömjéneztek. Ezért paráznák leányaitok és házasságtörők menyeitek. Mégsem büntetem meg leányaitokat, bár paráznák, menyeiteket sem, bár házasságtörők, mert a férfiak is félre mennek a paráznákkal, és együtt áldoznak a kéjnőkkel. Az ilyen értelmetlen népnek el kell pusztulnia. Ha te parázna vagy is, Izrael, csak Júda nevét kezdjék. Ne menjetek Gilgába, ne járjatok Bét Ávenba, ne esküdözzetek az élő Úrra. Gilgál korábban Isten imádatának központja volt, később viszont a pogány istenek imádatának helyévé, illetve központjává változtatták. Bétel pedig, ami annyit jelent, hogy Isten háza, Bét Ávenné lett. Ha Izrael olyan szilaj, mint egy szilaj tehén, akkor legeltetheti-e őket az Úr tágas helyen, mint a bárányokat? Bárányokhoz szegődött Efraim, hadd tegye! Milyen szomorú, amikor Isten azt mondja egy népről, hogy hadd tegye. Bálványokhoz szegődött Efraim, az északi királyság, hadd tegye. Többé ne figyelmeztesd, és ne imádkozz érte. Isten Jeremiásnak is meghagyta, hogy többé ne imádkozzon értük, de ha mégis megteszi, Isten nem hallgatja meg imádságát. Isten figyelmeztet bennünket, hogy lelke nem küszködik majd örökre az emberekkel. Bálványokhoz szegődött Efraim, hadd tegye! Dőzölésük elfajult, egyre paráználkodnak, jobban szeretik a gyalázatos bálványt, mint oltalmazójukat. Szárnyára kapja őket a szélvész, és szégyent vallanak oltáraik miatt. Ezzel vádolja tehát Isten Izraelt. Halljátok meg az Úr szavát, Izrael gyermekei, kiált Isten. Uram, taníts bennünket a te utaidra! Szívünk rád szomjazik, és szeretnénk igazságban járni előtted. Atyánk, segíts nekünk, hogy tanuljunk az előttünk elkövetett hibákból és Izrael vétkeiből, amikor elhagyott téged, és jobban szeretett sok minden mást, mint téged. Uram, kérlek, segíts, hogy tiszta maradjon a szívünk, hogy téged imádhassunk, téged szolgálhassunk, és téged követhessünk. Segíts, hogy mindig emlékezzünk, hogy te áldottál meg minket kukoricával, olajjal és nagy bőséggel. Segíts, hogy ne szennyezzünk be téged azzal, amit tőled kaptunk, hanem téged dicsőíthessünk vele. Téged szeretnénk dicsérni egész életünkkel. Vonj bennünket még közelebb magadhoz, hadd munkálkodjon a szent lelked a szívünkben. Jézus nevében. Amen.